X. Arra nem képes. Bár közel egy éven keresztül tevékenyen és sikeresen részt vettem a vakvezető kutyával közlekedők szakosztálya életében, az ötleteimet a továbbiakban már mint egy szuverén egyén valósítottam meg. Így jöhetett létre a kapcsolat az angyalföldi gyermek és ifjúsági ház vezetőjével, Gáborral, aki programtervemet elfogadta az évente megrendezésre kerülő angyalföldi utcabálra. A kapcsolat idővel barátsággá alakult át, az alkalmi beszélgetésekből pedig több mindent megtudott rólam. Így azt is, hogy ha nyílik rá lehetőség, szívesen eljárok a természetbe. Nem ismertem volna remélni, hogy épp a legjobb helyen vetem el a magvat. Szőlősardó a tábor sokszínű életét, vagány hangulatát alapvetően az első alkalommal átélt és megtapasztalt élmények alapján adom vissza, némileg kiegészítve a két év múlva adódó következő táborozás képeivel. Hát ezek meg mit keresnek itt? Biztosan eltévesztették a házszámot, efféle gondolatok járhattak a gyerekek és szüleik fejében. Félkörben gyülekeztek a keleti pályaudvar kasszasora előtt. Egyszer csak megállt előttük egy degeszre tömött hátizsákot cipelő férfi, egyik kezében póráz, a másikban fehér volt. Te jó ég, ezek valóban velünk akarnak jönni? Hüledeztek, amikor a gyermekház vezetője bemutatott minket. Nagy kalandra indultunk Süsüvel. Gábor 10 napos táborozásra hívott. Gyertek el velünk Szőlősardóra, a Borsodi dombvidék lankái között kitűnő a levegő. Ott aztán valóban kiszellőztethetitek a fejeteket, és közben még nagyokat is túrázunk, invitált még a nyár elején. Nem kellett kétszer mondania, ilyeneket fél szóból is megértek. Mivel vettem már részt kisebb-nagyobb hegyvidéki barangoláson, mint fehérbotos turista, cseppet sem féltem a megméretéstől. A vonaton a gyerekek közé ültem. Lényegében csak a magasságommal lógtam ki közülük. Kicsi nemrest én sem maradtam ki a cipekedésből. Laci egy tépőzárba burkolt teniszlabdát erősített hámon bal oldalához, és az előre-hátra himbálózott rajtam. Muris látvány lehettem, mert amikor a gyerekek észrevették rajtam a labdát, mosolyogva mondták szüleiknek, milyen sportos egy kutya. A hosszas vonatozás és buszozás után egy apró településen találtam magam. A kutyafáját, de remek helyre tértünk be, valóságos kutyaparadicsom még hozzá a javából, a tágas udvarom fűnőtt, a zöld területet alacsony fakerítés ölelte körbe. Az udvar mindkét kijáratán szabadon közlekedhettem. Míg gazdám a tőle megszokott precízséggel pakolászott az egyik szobában, én addig kijelöltem új felség területem határát. Végigmentem a kerítés mellett, és a szükséges helyeken ott hagytam névjegyemet. Miután meghúztam a mezsgyét, elballagtam a kert vége mögött csörgedező patakhoz, és lefetyeltem egy keveset. Iható, állapítottam meg, hogy így végeztem a szűkebb környezet feltérképezésével, megnéztem, miként áll gazdám. Átmenetileg házőrző kutyává lényegültem. Őszintén örültem, hogy városlakó kutyám azonnal alkalmazkodott az új környezethez, és még nem tompult el benne az ősi ösztön. Megpaskoltam az orrát hozzám nyomó Süsü oldalát. Szabad vagy, jó madár, odamész, ahová csak akarsz. Kedves fiatalok, harsant fel a túravezető hangja. 10 perc múlva indulunk, a falu szélén emelkedő dombra megyünk, gombászni. Nem árt, ha masszív cipőt húztok a lábatokra, aki megfogadta az ajánlást, jól járt, aki nem, csak magára vethetett. Ő pedig nem mondta többször. A templom felé mentünk ki a faluból. Kicsi rosszul viseli, ha nem ő a sorvezető, most azonban be kellett adnia a derekát, mert ubul, a túravezetőnk senki hátára nem volt kíváncsi. A domboldal meredeken emelkedő részéig bizony tűrtőztetnie kellett magát Süsünek, ott aztán jobbnak láttam őt szabadjára engedni, ilyen terepen hámban nem vezethetett. Besoroltam a testnevelő tanár Vanda mellé, ám nem sokáig, az ösvény egy személyesre zsugorodott. Ekkor kezébe adtam a fehér bot elejét, és így még a legenyhébb irányváltásokat is tudtam követni. Amikor a csapás újra kiszélesedett, bal kezem két ujját segítőm jobb felkarjához érintettem, és egy fél lépéssel lemaradva követtem őt. Vigyáztam, hogy csak a legszükségesebb mértékben vegyem igénybe, de ennyi segítségre mindenképpen szükségem volt. 10 perc mászás után már mindenfelől lihegést hallottam, és a légszomjat nem csak a nyárheve okozta. Középkorú túravezetőn geokémikus, és nagy spíler a természet ismeretben. Az erdő legeldugottabb rejtekén növő gombák sem foghattak ki rajta, jó szimata volt hozzájuk, hóna alatt pedig ott lapult a minden tudó gombászkönyv. Egyszer csak Vandát hallottam, mintha vérnyomokat hagyna a kutyád lába. Gyere csak ide, Süsüke, megvizsgáltuk a futóművét, az egyik tappancsa bizony erősen felhasadt. A húsik szétnyílt talpláttán a vizsgálódók arra következtettek, hogy törött üvegbe léphetett. Úgy láttam jobbnak, ha visszafordulunk a táborba Kicsivel. Ez a baleset néhány napra megpecsételte a sorsát, ugyanis a nyitott seb miatt nem vittem magammal a túrákra. Ha egyedül kellett otthon maradnia, kötetlenül járhatott kelhetett a többszobás épületben, ha pedig legalább egy valaki nem jött velünk a lankákra, akkor még az udvaron is szabadon mozoghatott. Hogyan viselkedett nélkülem? Amikor elmentem túrázni, visszasietett a szobánkba, körbeszimatolta az ágyamat, de még a ruháimat is. Aztán kiment a füves udvarra, és elnyúlt az árnyékban. Óránként újra bement a szobába, és felfrissítette a halványuló szagmintát. Egyik erdei portjánk vége felé komótosan bandukoltunk a falu felé. A gyerekeknek hirtelen eszébe jutott. Kihozhatjuk-e elét kicsit? És már rohant a kísérte. Néhány perc múlva egy négy lábon repülő kutya száguldott felém. 35 kilós teste elementáris erővel csapódott a lábamnak, majd fel nem borított. Kígyóként tekergőzött a lábam körül, és szívszorítóan nyüszögött. Farka lengett, mint a vihar lobogtatta a zászló. Nem csak én érzékenyültem el, gyerekek és felnőttek egyaránt meghatottan nézték az egymásra találás örömét. Valamilyen jópofa játékra kéne használnunk az éjszaka sötétjét, vetette fel Tiz. Sokat látott szem előtt a táborvezető felnőtt vadászatot rendezünk a gyerekeknek még hozzá titokban. Az előkészítő munkálatokra csatlakoztunk hozzá kicsivel. 5. Szellemes búvó helyet kerestünk a faluban. Mindegyik helyen kacifántosan fogalmazott levelet hagytunk magunk után, hogy a megtalálók némi fantáziával kikövetkeztethessék, merre érdemes a következő elbújt személyt keresniük. Vacsora után négyen leléceltünk a táborból, az ötödik felnőttnek kellett elterelnie rólam kicsi figyelmét, majd elmondania a gyerekeknek, hogy mi is az a felnőtt vadászat. Egy tuti nyomkereső kutyával indult kalandra a zseblámpás gyermeksereg. Hangos zsivajjal verték ki az álmot a szemdergő falusiak szeméből. Az első felnőtt egy romos és éppen ezért üresen álló ház verandáján, egy rozzant széken ült. Be kellett mászni érte a kúszó növénnyel benőtt drót kerítésen, ez persze nem lehet megoldhatatlan akadály néhány elszánt gyereknek. A következő talóverseny felirat alatt találhatjátok, tudták meg a cselesen megfogalmazott üzenetből. A faluban azonban nemhogy lóversenypálya nem volt, de még ló is aligha, a felirat a nyitott égboltú ebédlőnk egyik, fából készült oszlopába vésve virított az éjszaka sötétjében. Két fogolyjal indultak tovább a gyerekek, hogy megkeressék a gémes kutat. Némi civódás után rá is bukkantak, mellette pedig egy nagy bajszú, szundikáló emberre. A gyűrűk ura egy hatalmas betongyűrűben üldögélt, és jót mulatott a fejvadászok most inkább nem idézett mondatain, ez voltam én. Ott gubbasztottam a majd 2 méter magas betonkarikában, volt ott körülöttem még, vagy 10. A gyerekek nagy elánnal biztatták kicsit, hogy keressen meg. Ahogy magam elé képzeltem az újrapályamódosításra kényszerült, immár kopó módján szimatoló vakvezető kutyát, igencsak kuncoghatnékom támadt. Mivel csak kisebb torna mutatvány árán tudtam bejutni a betongyűrűbe, biztos lehettem benne, hogy egykönnyen nem találnak rám a gyerekek. Már mindannyian ott sertepert éltek a gyűrűk urának lakhelye körül, amikor legnagyobb megdöbbenésemre megszólalt a fejem fölött egy vékony hangoska: szia, Laci! Nem lenne kedved kimászni onnan? Még a lélegzetem is elakadt. Hogyan tudott 2 méter magasba felmászni egy 10 éves kölyök, ha az nekem is nehezen ment? Hát mi sem egyszerűbb, vigyorgott, mint a vadalma, és oda vezetett a gyűrű mellé lerakott betonlapok halmához, azok ott létéről fogalmam se volt. Amint kicsi meghallotta a hangomat, utat tört magának a gyerekek közt. Boldogan toppant mellém, már csak a túravezetőnket kellett megtalálni. Egy fágon kellett volna gubbasztania, fent a magasban, ám erejéből, vagy kedvéből csak egy kerítés szerény magasáig jutott. Ott aztán kifizette értünk a váltságdíjat, némi édességet és dobozos üdítőt. A sima képű nyomkeresőknek alig több, mint fél óra kellett a feladat megoldásához. Nem a felnőtt vadászat maradt az egyetlen, késő estébe nyúló program. Kedves fiatalok, recsent egyik délelőtt tubulöblös hangja. Kisebb barangolásra indulunk a közeli lankákra. Útközben érdemes lesz figyelnetek minden fűszálra, de leginkább arra, amit mondani fogok. Egy nagyjából 8 km hosszúságú kört teszünk meg. Még hozzá azért, mert este 10 órakor indulva önállóan is végig kell mennetek rajta. A leggyorsabbak méltó ajándékot kapnak. Lehet kérdezni, fejezte be a szónoklatot. Amikor elfogytak a kérdések, útnak indultunk. E kirándulás célja a tájékozódó képesség javítása volt. Útközben túravezetőnk részletesen elmagyarázta, mit kellene megjegyezni az egyes tereptárgyakról. Volt, aki figyelt rá, mások önfeledten csevegtek. Megpróbáltam hasznára lenni az éjszakai versenytúra résztvevőinek. Tanácsoltam nekik, hogy mérjék az egyes útszakaszok idejét. Már lefelé jöttünk a dombról, amikor az előttünk, vagy 50 méterre haladó gyermekek egyszeriben ordítani kezdtek, és futásnak eredtek. Agyolvasztó meleg volt, és a szám is igen csak kiszáradt már. Lelki szemeim előtt egy színű tikteli sörös korsó jelent meg egy hangulatos kis kocsma. Beszámoltam a látomásról, mire a körülöttem lévők elnevették magukat. De hamar visszazökkentem a valóság mezejére, főként azon mérges darazsak jóvoltából, amik fészkét felrúgta az előttünk járók egyike. Ritkás hajú fejtetőm és fedetlen karom, de még a lábszáram is tele lett gyorsan növő puklikkal. A kék égbolt csak úgy zsongott a fullánkos nép harcos vitézeitől. Mi kis futásnak eredtünk a lejtőn, szedtem a lábam, ahogy csak bírtam. A mögöttünk lévők hatalmas féltörtéve követtek bennünket. Mikor újra összegyűlt a csapat, versenyt hirdettünk, kibüszkélkedhet a legtöbb darás csípéssel. Nem lettem dobogós a nemes versengésben, pedig jóval 10 fölött volt a dudoraim száma. A táborba visszaérve részletesen beszámoltam kicsinek a balesetről, és mindnyájan izgatottan vártuk az éjszakai versenyrajtját. Mi kicsivel az indítás megtisztelő feladatát kaptuk, ehhez kapóra jött a kilóra kapható, németül beszélő karórám. A gyerkőcökön kezűleg regisztrálták magukat a versenylistán. Este 10 óra 40-kor indult az első bátor kölyök, de később voltak, akik csak kettesével hármasával mertek nekivágni. Magunkra maradtunk a táborban kicsivel, mivel a másik 4 felnőtt törposzton ült az útvonal mentén. Már a tüskök sem ciripeltek, a síri csendet csak néha verte fel egy-egy házőrző ev. Peregtek a percek, a fél órák. Loholó gyermeklábak neszére kaptuk fel a fejünket süsüvel. A túrázók többsége kisebb-nagyobb csapatokba verődve érkezett vissza. Milyen volt? Tudakoltam tőlük, a gyerekek igazából nem találták nehéznek a feladatot, és nagyon érdekesnek mondták a holdvilágban fürdőtájat. Rémizgis volt az utunk az erdőben, néhol akkora tócsába botlottunk, hogy majd belefúltunk. A verseny győztese egy mokány lány lett. 83 perc alatt tette meg a 8 kilométert. Annyira szedte a lábát, mesélte nevetve, hogy nem vett észre egy óriási pocsolyát a földúton. Olyan mély volt a sár, hogy az egyik lábáról lecuppantotta a csukát. 5 percbe is beletelt, mire megtalálta a dagonyába ragadt sportcipőt, és újra felhúzta a lábára. A leglassabb 103 perc alatt ért be. Éjjel 1 órára a legtöbb gyerek és felnőtt visszaért a táborba. Másnap színültig megtelt a falusi kis kocsma, mindegyik bátor lámpást vendégül láttam egy üdítőre. A szalonnai református templom megtekintése után is túrázásra adtuk a fejünket irány haza. A 14 km turistaút nélkül, az erdő sűrűjében akartuk megtenni, a kusza növényzet azonban háromszor is meghiúsította áttörési kísérletünket. E próbálkozásokkal legalább 2 órát vesztettünk. Leginkább guggolva, maximum derékban meghajolva lépkedtünk a dzsindzsásban. A levegőtlen rengeteg mélyén a melegtől és a ránk tapadó portól is szenvedtünk. Testünk verítékben úszott, törölgetni hiába való lett volna. A meredek domboldalak még jobban megnehezítették dolgunkat. Úgy éreztem, már az is nehezemre esne, ha néha felegyenesedhetnék egy-egy rövidke pihenőre, annyira megszoktam a görnyedt testhelyzetet. Amikor azonban a mind jobban fáradó gyerekek időnként megpihentek, én inkább guggolgattam. Tudtam, ha leülök, elmerevedek. Kicsi következetes, a talpamon nyílt sebet a nyelvemmel tisztogattam, és a vágás szép lassan behegett. Késő délután csak úgy nyüzsgött az udvar a sok játszó gyerektől. Velük múlattam az időt én is. A labdázás közben hopp, eszembe jutott, rég láttam a gazdámat. Hol lehet? Hiába meresztettem a szemem, nem volt az udvaron. Már megint ellógott valahová. Nem úgy van az, Laci, hogy se szó, se beszéd, csak úgy olajra lépsz. Úgy döntöttem, hogy felkutatom. A szálláshely összes szobájába bedugtam az orromat, de sehol sem éreztem a szagát. Még a mosdóba és az illemhelyre is benéztem, mint hiába. Aha, jutott eszembe hirtelen. Hát a kocsmában, magabiztos léptekkel indultam a kapu felé, és az utcán jobbra fordultam. Nem kellett sietni, biztosra mentem. A kocsma ajtó nyitva állt. Felléptem a 2 fokon, és mit látok? Gazdám kedélyesen beszélget az asztal körülülőkkel, közben pedig nagyokat húz a kezegyében lévő üvegből. Szóval így vagyunk, gazdikám, ekkor észrevett a társaság egyik tagja. Mit gondolsz, Laci, ki van az ajtóban? Félmeztelenül ücsörgő gazdám szellemi képességeinek fejlesztése végett újra belekortyolt az üvegbe, majd az ajtó felé fordult és odaszólt nekem, gyere ide, süsüke. Páratlan lehetőség kapujában álltunk kicsivel, amikor megérkeztünk a Baradla barlang bejáratához. Itt, Aktelek és Jósva fő között húzódik a mélyben Magyarország leghosszabb föld alatti útvonala, 6500 méter. A látó emberek számára némi nehézség, hogy 60%-a kivilágítatlan. Túravezetőnk elmondta, hogy száraz, agyagos talajra számíthatunk, és hogy tudomása szerint eddig még mentő kutya sem járt lent. 20-an vágtunk a túrának. A barlangban 10 fokos hőmérséklet fogadott. A levegő páratartalma 100%. Lépcsők sora vezetett a földgyomrába. Kicsit nem olyan fából faragták, ha az emberekhez hasonlóan tudnék izzadni, patakokban folyt volna rólam a víz a bejárat előtt. Amikor viszont beléptem, megcsapott a kaverna hideg lehelete. Addig még nem fordult elő velem nyáron, hogy hálát rebegtem volna a magasságos szent természetnek, amiért bunda fedi a testemet. Mi, vakvezető kutyák nem lepődünk meg semmin sem, kivéve, ha nekünk tart koplaló napot a gazdánk, de, amikor rápillantottam a vége láthatatlan és fölöttébb egyenetlen állapotú lépcsősorra, bizony elhűlt bennem a vér. Ráadásul még síkos is volt szegény Laci, még csak nem is sejti, hogy mire vállalkozik. Én mentem volna gyorsabban is, de egyre csak azt hallottam, hová siet süsüke, talán randid van. A lépcsőfordulókat is elég trehányul alakították ki. Néha felpislantottam gazdámra, aki minő újdonság. Úgy ment a lépcsőn, hogy végig kapaszkodott a korlátba. Éreztem én, hogy kolosszális buli előtt állunk, és ez felpesdítette a hűlőfélben lévő véremet. Bizony, így volt. Az egyenetlen és csúszós lépcsők a váratlan és kiismerhetetlen fordulók óvatosságra késztettek. 10 éves sportcipő volt rajtam, a talpa sima, mint a márvány. A lépcsők tocsogtak a lecsapódott párától és a mennyezetről csöpögő víztől. A hideg vaskorlát szintén vizes volt, de muszáj volt belé kapaszkodnom. Minden lépésre figyelnem kellett, most valóban nem vehettem félválról a közlekedést. Egyszer csak elmaradtak a girbegurba fokok, és hamarosan leértünk a koncertterembe, ahol Vangelis zenéje szólt, majd a bánkbámból hallottunk egy részletet. A terem akusztikája csapnivaló, ezt mindannyian észrevettük. Valamivel később a csónakázótó mellett szövekeltünk le. A 70-es évektől már alkalmatlan a nevében jelzett funkcióra, szinte teljesen feliszapolódott. 800 méter már a hátunk mögött volt, amikor hallottam az előttem haladóktól, hogy elérkeztünk a kivilágítatlan szakaszhoz. Na végre, gondoltam kajánul, néhány gyermek sikoly harsant, azt hittem, a megváltozott fényviszonyok miatt. Nos, nem, alig léptem be a betonjárdáról a sötétség romantikus birodalmába, már is belém nyilalt a kétségbeejtő felismerés, az agyagos talajt vízborítja, esős volt a tavasz meg a nyár nagy része is. Mit jelentett ez a gyakorlatban? Lépni szinte lehetetlen volt rajta, mert a vízszintes talajon még állva is csúszott a lábam. Jogos a kérdés, miért csúszik a vízszintes talajon álló ember lába? Máig sem tudom, úgy a 10. méter után tudatosult bennem, te jó ég. Még 4 kilométert kell megtenni ilyen lehetetlen feltételek mellett. Kutyás pályafutásom 3 éve alatt egyszer sem éreztem magam ilyen pácban. Egyszer mindennek el kell jönnie, adtam meg magam a sorsnak. Lépteim alig nyúlfarknyiak voltak. Kicsi azonnal megérezte bizonytalanságomat, és szorosan mellém húzódott. Az ő talpaik nem csúsztak a felázott agyagon, ezért folyamatosan haladt volna, nekem azonban nem ment. Egyik kezemben a kutyahám, a másikban a fehér bot volt. Léptem egyet, és valamelyik lábam biztosan kicsúszott valamerre. Azt pedig, hogy merre is siklik, azt csak a lelépés pillanatában tudhattam meg. Mindkét kezem foglalt volt, ezért az egyensúlyvesztést csak körülményesen tudtam korrigálni. Alig töltöttünk pár percnél többet a barlangban, és olyan melegem lett a feszültségtől, mintha hegyet másztam volna a 3 rétegű göncben. Süsü a maga módján reagált Tétova mozdulataimra. Minden idegszála megfeszült, farka izget mozgott. Hamarosan segítséget kértem a többiektől. Szükségem volt a látásra, hogy a környezet minden apró részletével tisztában legyek. 2 nagy kamasz fiú segített ki. Az egyik a pócem, előttem haladt, a másikuk utánunk. Így kevésbé fellazult talajra léphettem, és az valamelyest segítette a haladásomat, de lényegében minden maradt a régiben. Abban viszont lényegi áttörést hozott a 2 srác segítsége, hogy időben szóltak, ha belógó sziklához közeledtünk, vagy amikor össze kellett húznom magam, hogy beneverjem a fejem a mennyezetbe. Ezeket az akadályokat Süsü a majdnem vaksötét miatt nem tudta volna jelezni. Kicsinek jó a meglátása, az a bizonyos vaksötét pedig amolyan fából vaskarika volt. Az egészen biztos, hogy ablaka nem volt az üregnek, így a sötétség tényleg teljes lett volna, ha nincs az a sok zseblámpa. A fénypászták után haladva könnyen tudtam volna követni a gyerekeket, de hát Lacinak segítőkre volt szüksége. Az előttünk lévő fiúrák módjára, háttal előre haladt, így kutatta lámpájával a gazdám számára az optimális lépéshelyeket. A pásztázó fénycsóva gyakran szembe kapott, úgyhogy a sötét barlangban leginkább a fény vakított el. Nagy célt tűztem magam elé, azt, hogy esés nélkül megyek végig a barlangon. Még konokabbul szálltam szembe a csúszamlós kihívással. Bár fájt a szívem, hogy nem kapaszkodhatom a sziklafa legyenetlenségeibe, mint a többiek, de legyintettem rá. csak azért sem fogok eltanyázni. Kicsi olykor-olykor megfeledkezett a kocsolya pálya minőségű talajról. Könnyű neki, gondoltam, négy lába van, ez a stabilitás azért nekem is jól jött. Ha jobbra billentem, automatikusan felrántottam a bal kezemet, és a hámba fogott süsüsúlya stabilizálta a helyzetemet. A két fiú időközben tökéletesen megtanulta, hogyan irányítson minket. Néha csak centimétereket haladtunk. Máskor, ha kicsúszott alólam valamelyik lábam, sajátos félspárgát mutattam be a többieknek. Megesett az is, hogy a két lábam két felé akart kicsúszni. Vigyázz! Kiáltott váratlanul a mögöttem haladók egyike. Összerezzentem, jobb oldal ciklafal volt mellettem, és csak a bal lábam csúszott ki. Nem értettem, miért a vészjelzés, mire vigyázzak, kérdeztem, miután újra magam alatt tudhattam mindkét lábamat. Kiderült, hogy a kicsúszott bal lábamtól alig 20 centire volt a STX medre, amiben 1 méter mély és alig 9 fokos víz hömpölygött. A hír úgy hatott rám, mint a mesebeli farkasra a forró víz. Mióta haladunk a folyó mentén? Tudakoltam. Már, vagy fél órája szegődött mellénk, és hol bal, hol meg jobb oldalról szegélyezi az utunkat. Most meg elhűlt bennem a vér. Ha akkor csúsznék el, mikor a jobb lábamtól fél méterre van a folyó, senki és semmi sem menthetne meg a belepottyanástól. Az még hagyján, hogy úszom egyet a kristálytiszta vízben, de a legrémesebb az volna, hogy nem bírnék kimászni. Nem tudnék mibe és kibe kapaszkodni, mert a parton lévőknek sincs mibe megfogódniuk. A baloldali variáns pedig még ennél is rosszabb lenne. Akkor ugyanis kicsi repülne a vízbe, és, akár tetszik, akár nem, maga után rántana engem is. Többé-kevésbé ugyanaz lenne a helyzet, mert hátőkelmét még csak partra tenném valahogy, de én ugyanúgy pácban maradnék. Arról pedig elképzelésem se lehet, hogy vajon meddig süppedne a lábam a folyó ágyi szapjába. Ezek a rémült gondolatok cikáztak agyamban, amint szembesültem a kérlelhetetlen valósággal. Innentől már 1000%-os koncentrálásra volt szükségem. Kicsi hihetetlenül rátermetten vezetett. Többször keresztbe állt előttem, hogy valamilyen nehézségre figyelmeztessen. Legalább 50 hidacskán keltünk át, ezeket szakszerűen jelezte, mint ahogy a szintkülönbségeket is. Az emberekhez képest stabilan és frissen mozgott. Egyszer, amikor a bal lábam teljesen kicsúszott, és mindkét hátsó lábát kirúgtam, a másodperc töredéke alatt maga alá kapta őket. Stabilan megállt mellettem, és felálláskor már nyugodtan támaszkodhattam a farára, mert a lábai 1 millimétert sem rogytak be. Nyugodtan mondhatom, kutya nehéz munkát végzett. Több alkalommal is megálltunk, hogy szusszanjunk egy kicsit. Kubul ilyenkor érdekességeket mesélt a barlang kialakulásáról és történetéről. Egy ilyen pihenőm fontos információhoz jutottam. Kicsi, ahogy megállt, lehunyta a szemét. Ennyire elfáradt az állandó összpontosítástól. És hol volt még a vége, a csúszós talaj mindenkinek megnehezítette a dolgát. Hol előttem, hol mögöttem kiáltott fel valaki kétségbe esetten, aztán hangos derültség közepette feltápászkodott. A gyerekek élvezték az izgalmas és veszélyes utat, a felnőttekről ezt már kevésbé merném állítani. Az egyik kisfiú lemaradt tubullal, nem véletlenül. Tovább mentünk a megbeszélt helyig, aztán vártunk, de a hátra maradtak csak nem akartak megérkezni. Végül három fiú visszaindult értük. Mi történt? A kisfiú zseblámpájában rohamos gyorsasággal lemerült az elem, a túravezetőnknél viszont eleve nem volt lámpa, rég kölcsön adta azt valamelyik gyereknek. Ahogy az elemből kifogyott a szufla, mindketten a sötétség fogjai lettek. Leültek egy sziklára, hogy eltöprengjenek az élet sokszínűségén. Érdekes felismerésekre juthattak ez alatt a 20 perc alatt. Amikor megérkeztek, a 10 éves kisfiú odajött hozzám, Laci, most már tudom, hogy milyen rossz azoknak, akik nem látnak. Beleképzeltem magam a kölyök helyébe, hát igen, és megpaskoltam a hátát, annyira azért nem rossz, mint neked volt az imént. Epekedve vártam, hogy túl legyünk a dagonyán. Hatalmas megkönnyebbüléssel vettem tudomásul, hogy vége a sárdagasztásnak. 4 óra alatt tettük meg a kivilágítatlan rész 4 kilométerét, azt hiszem, ez magáért beszél. Az újabb kivilágított szakaszon ismét betonnyárdán haladtunk, az is fenemót csúszott. Apránként csökkent bennem a forróság. Gyorsasági szakasznak neveztem el az új útszakaszt. A közelemben lévők jót nevettek, de az előttem haladó hamar megérezte sarkán a cipőm taposását. Megálltunk egy magasba vezető oldal lépcső mellett. A többiek fölmentek rajta, hogy megnézzék a barlang legnagyobb cseppkövét. 18 méter magas, 6 méter az átmérője, és csillagvizsgáló névre keresztelték. A hátralévő úton is akadt még méteres magasságú átjáró, fél méter széles rés, meg pár száz lépcsőfok is, de ez már csak a féle levezetés volt a túlzás nélkül pokolinak mondható középső rész után. Végtelenül örültem, amikor 5,5 óra gyaloglás után kiértünk a napvilágra. Szellemileg teljesen lestrapálva roskadtam le a padra. Rövid pihenő után tovább indultunk. Még 2 kilométer megtétele várt ránk, amit tempósiramban kezdtünk el fogyasztani, ám lépteink ritmusát sok-sok lépcső akasztotta meg, ezért idővel szabadjára engedtem Süsüt, és 1-2 lábú mellé soroltam be. Kicsi annyira elfáradt a barlangban, hogy midőn meglátott egy másik kutyát, vadugatással lerohanta. Leértünk egy falusi kis vendéglőhöz. A gyerekek és Süsü fagylaltot nyaltak, az én belső egyensúlyom helyreállítását egy korsó hűs komlóital segítette. A napernyő oltalma alatt átgondoltam a történteket. Az világos, hogy csak vakvezető kutyával nem lehet végigmenni a barlangon. Ennyire csapadékos időszak után már biztosan nem mennék le többé a kivilágítatlan szakaszba, de száraz talajon szívesen kipróbálnám magunkat még egyszer. Magával ragadó bohémságukkal a tábor fiatal lakói vettek rá, hogy 40. életévemhez közeledve kipróbáljam, vissza tudok-e gyerekesedni. Valamelyikük épületesen laza agyából kipattant az isteni szikra, ketten-hárman kitalálnak valami bolondságot, és azt a soron következőnek végre kell hajtania. Mik voltak a feladatok? Be kellett ülni az udvaron álló viharvert kádba és fürödni kellett benne azt kiáltozva, hogy micsoda remek érzés a szabad ég alatt tisztálkodni. Be kellett csöngetni valamelyik házba, és az ott lakótól meg kellett kérdezni, hogy mi volt náluk ebédre. Egyiküknek néhány cső kukoricát kellett hoznia a közeli táblából. A kiötlő csapat tisztes távolból, de harsányan vihogva követte a feladat végrehajtóját. Imigyen igen jól elszórakoztatták egymást, de kifogyóban volt az ötlettár, és hozzám fordult a kokosságért. Semmiképp sem akartam csalódást okozni a felajzott lurkóknak, ezért előálltam néhány, őrültnek tűnő ötlettel. Ők meg éhen kórászok módján ráharaptak. El is hívtak magukkal, nehogy kimaradjak a jóból. Nagyokat derültem a bohóckodáson, mire fölel végre nem ingyen cirkusz az övék, ezért odalépett mellém egy kamaszlány, neked pedig, Laci, ki kell menned a falu fő utcájára. Ott levetkőzöl egy szál nadrágra, és közben azt kell kiáltoznod, hogy milyen jó ebben a hűs szobában. Megvakartam félig tarkobakomat. Ám hiába kaparázhattam volna akár hajnalig is, nem volt mese, a feladatot végre kell hajtani. Bementem a szobámba, és amit csak tudtam, azt mind magamra öltöttem. Vinyogva röhincsélő gyermekek álltak díszsorfalat a főútig. Szép sorjában húztam le magamról a göncöket, és hanyag eleganciával dobáltam szét azokat magam körül. Ha közben a megkívántnál halkabban dicsértem nyitott tetőzetű szobám hűvösét, már is noszogatni kezdtek. Az utolsó zoknit is lehajítottam lábamról, már csak a rövid nadrág volt rajtam. No, ennyi elég. Igen, igen, harsogták. Összeszedték szétdobált cuccaimat, és közben megjegyezték, nem hittük volna, hogy megteszed. Nem úgy van ám az, kiskomáim, hogy ki lehet lógni a sorból. Az ingyen striptease közben kiötlöttem egy új feladatot. Ki a soron következő? A nagy kamasz Dori jött. Egyébként kiváló vízilabdázó. A feladat a következő. Kezdtem bele. Itt, az utca közepén 4 kézlábra állsz. Rád csatoljuk kicsi hámját, a nyakadra pedig rákapcsoljuk a nyakörvét, pergőstől. Mivel remek vakvezető kutya leszel, kerítünk melléd egy szép szállegényt, akinek bekötjük a szemét, de jó szívűségünk jeléül egy fehér botot adunk a kezébe. Aztán irány a falu központja, hatalmas újjongás tört ki. Dori remek lány volt, mert 15 évesen nem óckodott a rámért penitenciától. Fiú is akadt mellé, és már öltöztették is a csinos dorkát. A vidám menetből bárkinek is vétek lett volna kimaradnia. Még az újdonsült vakvezető kutya is végig vihogta első útját, és csak úgy, merőhecből megugatta az arra járó falusiakat. A fehér botos legény is kitett magáért, botjával néhányszor rásózott az elkalandozó figyelmű kutyára. A sajátos pároska útja a kosmánál fejeződött be, én viszont cserébe újabb feladatot kaptam a gyerekektől. Az egyik kölyökkel bementem az ivóba, és megkérdeztem a kosmáros legénytől, hogy hány óra van. Amikor megmondta, meg kellett nyomnom a beszélő karórám hanggombját, hogy ellenőrizzem, jól mondta-e. Ez alatt egy vagonra való gyerek kukucskált befelé, és jót derültek rajtam. Sűrű válveregetés volt a jutalmam. A kölcsönkenyér azonban visszajár. 2 bátor kölyök szükségeltetik a következő feladathoz. Harsogtam. Mi az, tudakolták izgatottan. Kerítettem egy üvegsört, és úgy nyitottam ki, hogy a kupakja sértetlen maradjon. Töltsétek tele vízzel az üveget és hozzátok ide, a kupakot rápasszítottam az üveg szájára. Ezzel a fincsi söröskével bementek a kocsmába. Az asztal körül ülőkhöz léptek, és megszólítjátok őket, aki helyesen felel a találós kérdésre, megkapja ezt az üvegsört. Hűha, remektek be az addig indulásra kész gyermeklábak. Ez nagyon cikis, Próbáltak kihátrálni. Mi az, gyerekek, tám beállt a majré. Röffentem rájuk. Ketten a tucatból, végül is vállalkoztak a nagy tetre. Zizegve bár, de bementek a söntésbe. Jól hallhatóan előadták mondandójukat, és a leggyorsabb válaszadó igencsak megörült, amikor a tenyerébe nyomták az üveget. A két kölyök, ahogy megszabadult az enyhén szólva is minőséghibás ajándéktól, a szélvész gyorsaságával rohant szálláshelyünk felé. A 25 kilométeres túra, aminek során 700 méter szint különbséget is le kellett küzdeni, úgy szintén erőt próbáló kihívásnak ígérkezett, és az is lett. Megebédeltünk az egykori iskola udvarán, ahol 32 fok volt árnyékban. Külön busszal utaztunk a Ménes völgyig, hogy onnan indulva másszuk meg a 461 méter magasan fekvő szádvárat. A kőhalom nem egy könnyen adta meg magát. A hegyoldal meredekét eleinte még bírta a lábunk, de a csúcs alatti, 30 fokos emelkedő négy kézlábra kényszerített minket. Nehezítette a mászást, hogy lábunk és kezünk is 4-5 centi mélyen süppett a porhanyós földbe. Milyen volt mindez a gyakorlatban? Körülbelül 20 perc sétával érkeztünk meg az autóbusztól a hegyillatozó lábához. A gyerekek rémült hangon kérdezték meg Ubultól, oda akarunk felmászni. Én, mivel nem láthattam a kijelölt célt, rá se bagóztam a kölykök rémüldözésére. Lekanyarodtunk az erdei útról, és szembeálltunk a hegyoldallal. A kaptató nem volt túl meredek, ezért a bevált módon viszonylag könnyen lépkedtem felfelé. A talpam alatt egyszer csak megbokrosodott az emelkedő, és már képtelen voltam függőleges testhelyzetben tovább haladni. A hátam mögött komótosan lépkedő Ubultúra vezetőnk pedig elkurjantotta magát, innentől érdemes négy kézláb folytatni. Más lehetőség nem lévén, beadtam a derekamat. Keserűen ismertem fel, hogy a laza tala igencsak csúszik. Markolni sem volt mit, nem akartam összepiszkolni magam, ezért próbáltam csak a talpammal és a tenyeremmel a földhöz tapadni. Hogyan is néznék kimaszatos térdekkel? 10-15 méter kapaszkodás után meg kellett állnom, mert iszonyatos légszomi kapott el. Kilihegtem magam, majd utcu neki, kipörögtek a lábaim, és még annyit haladtam előre. A hegyoldal hasonlóan a többieket is megizzasztotta. Elfúló beszélgetésükből kiválóan képet kaptam irányukról és sebességükről is. Tartottam velük a lépést. Hamarosan még jobban meggyűlt a bajom a meredekkel, a lábam lépten nyomon kicsúszott alólam. Nem volt miről elrugaszkodni. A száz felé figyelő túravezető látta kétségbeejtő helyzetemet, és a segítségemre sietett. Lábát keresztbe tette az enyém mögött, és megtámasztott. Így araszolgattam fölfelé. Ennek a felesett réfa, gondoltam mászás közben, és már nem tudtam eldönteni, hol is volt nehezebb, a baradlában, vagy most. Haladj kis és régen, akkor majd megkapaszkodhatsz egy kisebb bokorban, ajánlotta Hubul. A jókor dobott mentő véletet menthet, a jókor elhangzó tanács pedig némi ellazulásra adhat időt, megfogadtam a javaslatot. Zihálva haladtam előre, és valóban, matató kezem ágakra talált. Megmarkoltam a növénytövét, de úgy jártam vele, mint a legény, aki virágcsokorral várja a kedvesét, de az nem jön el a rendezvúra. Gyökerestől és földlabdástól a kezemben maradt az egész. Vajon melyik lánynak adhatnám? Egy sem volt fellelhető a közelben, így hát magam mögé hajítottam a bokrot. Közben jókat mulattam, mert a mászó csapat tagjai ékes szavakkal kommentálták a helyzetüket, és áldották a mi kedves túravezetőnket, ő pedig jókat derült a neki címzett üzeneteken. Jajdulás és kiáltás hangzott fel előttem. Az egyik fiú lába kicsúszott alóla, ő maga pedig hason csúszva indult a hegylába felé. Senki sem tudott segítségére sietni. A felfelé haladók csak nézték, hogyan marad el mögöttük a rémült gyerek. Kezét lábát szétdobta, hogy minél nagyobb felülettel tapadjon a szeretett anya földhöz. Vagy 50 méteren keresztül csúszott vissza, majd rendezte sorait, és újra nekivágott a csúcsos tromának. Neki 50 méterrel volt magasabban a hegytető, mint nekünk. Többször is érdeklődtem a közelemben kaptató Hubultól, hogy mennyi még az annyi. Óh, már csak 20 méter van hátra, mondta mindannyiszor. Előbb-utóbb csak leesett a tantusz. Ebből a pacákból, amíg élek, se szedem ki, hogy mennyi van vissza. Némi kárpótlásként nagy örömmel konstatáltam, hogy néhány társamat meg tudtam előzni. Körülbelül egy 50 emeletes ház tetejének magasságába kellett felkapaszkodnunk, úgy 150 méter szintet. Boldogan figyeltem fel a célba értek biztatására, már valóban csak 20 méter van hátra. Gyerünk, Laci, gyerünk, csak felértem valahogy magam is. A fenekemre huppantam, és szólni sem bírtam a kimerültségtől. Csendesen hallgattam a még kapaszkodókat. Végre vízszintes talaj kerül a lábam alá, és kényelmesen haladhatok tovább, örvendeztem, ám az öröm hamarosan örömbe vegyült. Amikor talpra keszmeregtünk, rövest kiderült, hogy a várfal tövében mindössze 50 centi széles a járható szakasz, és jobb oldalt azonnal egy meredek lejtő kezdődik. Tulajdonképpen mindkét oldalról ki volt centizve az utam. 10 percig haladtunk így, aztán, amikor kiszélesedett, pár percre újra megálltunk. Néhány, erőtől duzzadó fiú felkapaszkodott a fejünk fölé magasodó rom tetejére, csak akkor figyeltünk fel rájuk, amikor hatalmas kövek zúdultak felénk a magasból. Na, amit ezért kaptak tőlünk, azt nem tették zsebre, indulás tovább, harsan tuvul. Átértünk a romvár másik oldalára, és csodálatos panoráma tárult a fénycentrikus kirándulók szeme elé. Rajtam kívül mindenki eltátotta a száját. Jól laktak a szemek, gyerünk tovább, a lejövetelhez meg kellett keresni az egyetlen járható utat, ez egy-egy személyes ösvény volt. A meredek, göröngyös csapást csalán és tüskés bokrok szegélyezték. Lejutottunk a hegyről, összesen 2 kilométert tettünk meg, és 2 óra kellett hozzá. Hátra volt még 23 kilométer. A bemelegítésnek szánt első szakasznál lényegesen könnyebben járható út került a talpunk alá. Néha megdésmáltunk egy-egy gyümölcsfát, vagy ingyenséget termő bokrot. Fizetni nem kellett. Lazsálásra azonban nem maradt idő, a túravezetőn kimondottan erős tempót diktált. Szedtem a virgácsaimat, és eszembe jutott. 20 évvel azelőtt, amikor egy haverommal a Pilis turista útjait jártuk, többször is lemértük, hogy hányat lépünk egy perc alatt. Érdemes tudni, az idegen légióban az erőltetett menet, igaz, felpakolt háti motyóval, percenként 120 lépés. A haverommal 116-ig jutottunk, hátizsák nélkül. Megkértem a mellettem haladó, már jól ismert segítőmet, hogy stopperolja le a 60 másodpercet, én megszámolom a lépteimet. Elámultam, 118-at léptem egy perc alatt. Ez figyelemre méltó még úgy is, hogy közben egy kéz fogta a kezemet. Kicsi nem jöhetett velünk, még nem gyógyult be a talpa. Ám nem csak ő hiányzott a létszámból, néhány gyerek fizikai állapota nem volt megfelelő. Hosszas, sík vidéki vágta után útvonal rövidítésre szánta el magát túravezetőnk. Ki sem tette az indexet, csak élesen jobbra kanyarodott. Alig haladtunk tovább a járt út helyett a járatlanon, már is egy hatalmas állóvíz akasztotta meg a lépteinket. Hát ez meg hogyan került ide? Cibálta szakállát és hosszú haját uvul. Naja, ötlött az eszébe, sok eső esett az idén, már pedig átvágunk ezen a nyavajás pocsolyán, a féle zászlós hajó módjára indult előre. Amíg volt értelme a kerülésnek, kerültünk, aztán jöhetett az átkelés. Kisebb zsombékokra és gajakra léphettünk a tóméretűvé összeállt vizen. Én nem láthattam ezeket a talp alatnyi szigetecskéket, ám valahogy mégiscsak rájuk kellett lépnem. Egy hosszabb botot kértem a gyerekektől. Kezembe nyomtak egy fütyköst, és arra mutattam vele, amerre a száraz talajt ígérték a többiek. Bal kezemet előre nyújtottam, azt megfogta valaki, én meg jobb lábbal ráléptem az éppen 43-as méretű zsombékra, és így tovább. Addig-addig haladtam előre, amíg el nem fogytak a lépések. Ugorhattam volna, de tudtam, hogy az szinte biztosan a vízbe sikerül. Társaim kerítettek egy vastag korhadékot, és azt döntötték elém. Igaz, hogy vastag és viszonylag széles volt, de gömbölyű is. Csak keresztben állhattam rá, máskülönben beleborultam volna a sáros vízbe. Nem taglalom tovább az átkelés homlokizzasztó, agygörcs növelő perceit, sikeresen száraz földet értem. Megkönnyebbülten haladtunk tovább az erdőszélen egészen addig, amíg ki nem derült, zsákutcába rohantunk. Kedves gyermekeim, nincs más lehetőség, vissza kell fordulni, mondta Huvul csüggetten. Imádkeztem mormolni, alig hallhatóan. Berobogtunk egy faluba. Az utcák kihaltak, mintha senki se lakna ott. Az első, artézik út láttán örömújjongás tört ki. Úgy rohantuk meg a vízlelő helyet, ahogy a törökök egykor az egri várat. Kiszáradt szájak, poros és izzadt testek, csak folyt és folyt a hideg víz a kútból, a hidroglóbusz pedig vészes apadásnak indult. Tény és való, iszonyatosan meleg volt. Egy fikarcnyi felhő sem takarta a kékeget, szélnek hírét sem lehetett hallani. A völgyekben megült a sivatagi forróság. Már csak azért is érdemes volt szaporán lépkedni, mert úgy legalább valamicske menethúzatot indukáltunk magunknak. Elmélázásra most sem maradt idő, Nini, egy ház portáján voltunk már. Mit kerestünk ott? Hát a kert végében nyíló kaput, hogy azon át egy irtózatosan meredek hegylábához jussunk. Jaj, Huvul, jajdult fel mindenki, ugye, ezt nem gondolott komolyan. Komolyan gondolta, az ember nyúzó hegymászásért némileg kárpótolt, hogy lihegni hallhattuk a túravezetőnket. Mi az, nem bírod a kiképzést? Szuszogták felé a gyerekek. Alig álltunk a lábunkon, mire felértünk a hegytetőre. Abban a boldog tudatban folytattuk utunkat, hogy hazáig nem lesz több meredek kapaszkodó. Fensíkon haladtunk. Árnyék egy szál se. A traktor kerékvágása, vagy a mező könnyen járható szakasznak tűnhet, ám vakügyi szempontból mégsem az. Az akár csak 20 centi mély gödröt, vagy az ugyanilyen magas buckát a magamfajta turista csak akkor érzékeli, amikor földet ér a talpa, a két láb egyenetlenségét viszont azonnal korrigálni kell. Mi van akkor, ha két ökör nagyságú körre lép a vaksi? A lépés pillanatában el kell döntenie, hogy milyen irányba csúsztassa le a lábát. Mindez megfeszített agymunkát és rugalmas lábakat igényel. Másodpercenként kettőt léptem társammal, mégis a menetoszlop végén kullogtunk. Vajon mennyit léphettek percenként azok a gyerekek, akik jóval előttünk haladtak? Persze az is lehet, hogy ők időnként futottak is. Maximális gyorsasággal haladtam, sebesebben akkor sem tudtam volna menni, ha látok, a földút egyenetlensége alig zavart. Hogy miért? Nem a véletlen műve volt ez. Kicsivel gyakran utazunk a metrón. A kocsiban a nem nyíló ajtóhoz megyünk, hátat fordítunk neki, és megállunk előtte, én úgy, hogy semminek se dőljek neki, és ne is kapaszkodjam. Kicsi persze azonnal hasra vágja magát. Ha gyorsít, vagy fékez a szerelvény, gyorsan áthelyezem a súlypontomat, hogy föl ne voruljak. Nem egyszer megtörtént, hogy egy hirtelen fékezésnél a mellettem álló utas nekem esett, de még őt is meg tudtam tartani. A nekem zuhanó, billenős emberfajta ilyenkor persze szégyenkezve kér tőlem elnézést. Ugyan már, mással is előfordul ilyen apróság, szoktam felelni, tehát nem kivagyiságból utazom kapaszkodás nélkül a metrón, hanem edzés gyanánt. Egyszer, mint rendesen, az Árpád hídi megállóban szálltunk fel. Üljön le fiatalember, lépett hozzám az egyik utas. Áh, köszönöm, de nem utazom sokáig, csak Kőbánya Kispestig. De hát az a végállomás, ütközött meg a segítőkész illető. Az lehet, de csak 25 perc az út, az meg nem sok. Nem szabad elkényelmesednem, mert azzal magamnak ártanék, mégpedig nagyon. Megkérdezhetnék, mi jó van abban, hogy járt, de legfőként járatlan, utakon járok, vagyis inkább száguldok a terepen. Ezzel bizonyítom magamnak, hogy képes vagyok rá, már erősen hanyatlott a nap. Szilvát legeltünk egy gazdagon termőfasorról, alig 2 kilométerünk volt hátra. Úgy döntöttem, nem rohanok tovább. Kényelmes tempóban, szilvát majszolgatva baktattunk szőlősardó felé. Besötétedett, mire a táborba értünk. A hűlő levegőnek és az utolsó kilométereken visszafogott tempónak köszönhető, hogy viszonylag frissen értem haza. Kubulnak az a hitvallása, hogy a gyerekeket ki kell fárasztani, de ez persze most sem sikerült neki. De legalább átmeneti sikerei vannak. Aznap még meg kellett masszíroznom két gyereket, további 7 jelentkezőt pedig másnapra jegyeztem elő. Áldották is a gyúró kezemet a kölykök, ők tudják, hogy miért. Rövid megállásokkal, 5 óra alatt vágtáztuk végig az utolsó 23 kilométert. Aki az összes túrán részt vett, a 110 kilométert gyalogolt, és közben 3000 méter szint különbséget kellett leküzdenie. Én körülbelül 70 kilométernyit mentem első alkalommal. A vöskönyvben feljegyezték, hogy az elkövető visszajár a tetszín helyére. Ennek tudható be, hogy újra hosszú vonatútra indultunk a keleti pályaudvarról. Kicsi felveszi a neki odadobott kesztyűt, ismét rám került a hám, és meg kellett céloznom a vagonajtaját. Hol vagyunk? Perkupa helyett valami szendrő áll az állomás épületen. Méghozzá szendrő felső, nem sok időm maradt a mélázásra. A táborozók táskái és hátizsákjai egy furgon csomagterébe vándoroltak, és már csak a kipufogó gáz büdöse emlékeztetett rájuk. Kedves fiatalok, szólalt meg a jól ismert, 7 mérföldes léptű túravezetőnk. A kényelmes vonatút puhányító óráig után haza kell gyalogolnunk innen a körülbelül 12 kilométerre lévő szőlősardóra. Ott finom ebéddel várnak, úgyhogy érdemes leszedni a virgácsainkat, nehogy kihűljön. Jól van, kedves Ubul, felőlem mehetünk, mondta Laci. Már az utolsó falusi házat is a hátunk mögött tudtuk, de a hám csak nem akart lekerülni rólam. Tán elfeledkezett róla a gazdám. Micsoda disznóság, pedig milyen jót szaladgálhatnék a mezőn vagy a ligetesben. A táborvezető Gábornak is feltűnt gúzsba kötött szerepem, nem engeded el kicsit? Nem, felelte Laci. Ki akarom próbálni, hogy mire vagyok képes vele. Te szentséges keresztcsont, világosodtam meg a tarló közepén. Ez a pali halálra akar engem dolgoztatni, akkor én ide nem nyaralni jöttem, hanem robotolni, mint valami sóbányába. De tudod mit, Laci, nem fogsz te velem kibabrálni, megmutatom én neked, hogy még a hepehupán is számíthatsz rám. Kidobtam magamból a mérget, és vigyorgó pofával folytattam az utat. Torony iránt haladtunk a határban. Volt, hogy bármerre is néztem, csak akadályt láttam magam előtt. De nem volt mese, menni kellett. Ilyenkor a többiek siettek segítségemre, vagy mondhatnám úgy is, segítségünkre. Leginkább a sűrű bozótosban és az össze-vissza növő fák között kélt el a kisegítés. Az augusztusi naphevét még az anyaföld is nehezen viselte, kiszáradt, fölrepedezett. Végre valahára bővízű patak keresztezte utunkat. Népes csapatunk feltorlódott, gázlót kerestek. Hű, de jó lenne belehasarni a kristálytiszta vízbe, álmodoztam lihegve. Még el sem ábrándozhattam úgy igazán, és már le is került rólam a hám, mehettem a vízbe, mégiscsak gondol rám a gazdám. Beleszimatoltam, aztán lefetyeltem belőle, majd hasavágtam magam. A hűs víz hamar lehűtötte belsőmet. Valamelyest kevésbé kínzott a hőség. A gyerekek és a felnőttek körről körre ugrálva keltek át az iszapos szegélyű patakon, az én gazdám meg továbbra is ott ácsingózott a parton, memorizálta az útvonalat. Aztán neki veselkedett, és ő is körről körre szökelt, egész addig, amíg el nem vétette az egyik ugrást. Mit ne mondjak, a túlparton már elég ramatyul nézett ki a csukája. Gazdám valóban tartotta szavát, 3 napon át együtt róttuk a dombokat és a völgyeket. Volt, hogy én a traktor kerékvágásában haladtam, Laci meg a 2 keréknyom között, a bakháton lépkedett óvatosan, hétrét görnyedve, nem irigyeltem. Máskor egy meredeken ereszkedő ösvényen vágtáztunk, meg annyi kövön és kavicson. A kutyát ilyenkor nem csak a hazaszeretet viszi gyorsan, hanem 4 lába és a lendület is. Robogtam volna a völgybe, de Laci minduntalan fékezésre biztatott, ne rohanj már, te lököttebb, mert kimegy a gerincem. Hosszasan magyarázta, miféle gondjaik is vannak. Hát igen, nehéz úgy rohanni az omladékos lejtőn, hogy én erőteljesen húzom, neki meg nem csak engem kell fékeznie, de még az egyensúlyát is meg kell őriznie valahogy. És mindez görnyedt testhelyzetben. Amikor a 3. túra után beértünk a táborba, be is ismerte, így fizikai képtelenség tovább menni. Kicsi szereti a romantikus helyeket, kutyagoljunk el a telekes völgy felé. Nem túl hosszú lábkoptatás után értünk el az össze-vissza kanyargó patakhoz, aztán többször is átkeltünk rajta. Szokásomhoz híven a menetoszlop élén haladtam, de úgy 5-10 percenként visszairamodtam, míg rá nem találtam Lacira. Orrommal megbögtem a kezét, testemmel, vagy farkammal a lábára legyintettem, ha pedig éppen állt, ráléptem a bal cipőjére. Olyankor mindig az dörmögi, hogy a csukáját persze sosem pucolom ki, csak összemaszatolom. Már rá sem bagózom, tudom, hogy csak humorizál. Szóval, bár alig haladtam mellette, azért szemmel tartottam. A völgy igazán vadregényes volt. Napestig elidőztem volna benne. Végig szimatoltam az erdőszélen, nemrég járt arra egy nyuszika. Hogy megkergettem volna, a 2 lábúak alig párszor keltek át a patakon, én annál gyakrabban, ugyanis a túloldalról remek rálátásom nyílt a vonuló csapatra. Előre szaladtam, leültem egy fa alá az árnyékba, és onnan néztem őket. Miután elhaladtak előttem, ismét tovább futottam. Remek mulatság volt, vészesen keskenyedett a mederben a víz. Addig-addig karcsúsodott, míg teljesen el nem fogyott, és már a kőpatak mellett haladtunk. Hogy nincs is olyan, már hogy ne lenne, a régi utcaköveknél is nagyobb hömpölyök töltötték meg a mederágyat. Igaz, trehányul hevertek egymás hegyén hátán, de így tán még szebb volt, mintha elrendezték volna őket. A domb és a patak között az ösvény is beszűkült, a túrázók már csak libasorban haladhattak. Aztán teljesen elfogyott az út. Én akkor épp a túloldalt, a meredek domboldalon bókláztam. Leültem egy fűcsomóra, és onnan figyeltem őket. Mihez kezdenek? Járható út az én oldalamon sem volt. A domboldalott is meredeken futott a kőpatakba. Na hubulpajtás, most aztán vakarhatod a kobakodat. Ártatlan képet vágva, kaján örömmel nézelődtem, ám a túravezetőnket nem puha fából faragták. Határozottan közölte irány a folyómeder, épületes látvány volt, ahogy a gyerekek az élükön álló köveken lépkedtek. De ügyesen csinálták, senki sem maradt le a csapatból. Legalább 200 métert haladtak így, aztán partot értek az én oldalamon. Gazdámhoz rohantam, farkammal meglegyintettem a lábát, és már spuriztam is a helyemre. Elérkeztünk az ördöggátjukhoz. Nem más az, mint egy természetes üreg, 2 bejárattal. Talán 30 méter hosszú lehet. Azért izgis, mert a gyerekek csak 4 kézláb juthatnak végig rajta. Nagy örömmel indultak a föld alatti kalandnak, ám hamarosan velőtrázó sikongás támadt. Felzavarták a szunyókáló denevéreket. Riadtan csapongtak ki a szabadba, zavarta őket a fény. A még kint várakozó fiú kiezdgetni kezdték a lányokat, hogy a repülő emlősök familiástól költöznek a sérójukba, ők meg még jobban sikoltoztak. A bejárat körül rendkívül meredek volt a domboldal, csak a lyuk szájánál akadt egy talp alatnyi síkrész. Gazdám egy vastagabb ágra huppant le, és csendesen pihegett. Nem vágyott a föld alá, neki a napvilágnál is ugyanaz az élmény. Vidáman érkeztek meg a föld alól a merészebbek. A társaság fele másodszorra is bemászott, hogy újra átéljék a borzongató izgalmat. kiérve aztán úgy néztek ki, mint a dagonyából kikeszmergő varacskos disznók. Jót nevettek egymáson, majd lementek a patakhoz, amiben már ismét csordogált egy kevés víz. Némi cicamosdás, aztán újra huvul hangja, kedves fiatalok irány utánam. Robogtunk tovább, bozót harcosokká avanzsáltunk, mert áthatolhatatlannak tűnő bokrok állták utunkat. Én sem tudtam, hogy mit évő legyek. Leültem a fenekemre, és magam köré csavartam a farkamat. Huvul körbe szaglászta a dzsindzsást, majd azt mondta, tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy hol hatolunk be, mert mindenhol egyformán sűrű. Izgalomra viszont semmi ok, alig 300 métert kell guggolva és 4 kézláb haladnunk. Ettől mindenki megnyugodott, én is, nem 7 rét, 17 rét görnyedve kellett haladniuk a két lábúaknak. A guggolók előre szekték a fejüket, és csörtettek, ahogy tudtak. Nekem valóságos szépségszalon volt ez, a szorosan záró ágak tökéletesen kifésülték a bundámat. Amikor végre valahára kiértünk a sűrűségből, valóságos primadonnaként léptem ki az ágak közül. A bokrok nem fogytak el, de már ritkásabban álltak. A meder lényegesen keskenyebb volt, mint a száraz szakaszon. Újra elfogyott előttünk az út, de szerencsénkre egy kidőlt fán átkelhettünk a túlpartra. Zsörtölődött is a gazdám, hogy ez azért már túlzás, más lehetősége azonban neki sem volt. A patak vize felett úgy másfél méterre vezetett át a természet alkotta híd. Végig hengeres, csúszós, korlát persze mutatóba se akadt. Laci körbe taperolta a fát, majd ráállt. Egyik kezét az innenső parton állók egyike fogta, és ő araszolgatva indult a túlpart felé, roppant óvatosan. Lábával finoman tapogatta az újabb és újabb lépések helyét. Amint tehette, megragadta a másik oldalról feléje nyúló kezet, de továbbra is megfontoltan haladt. Mintha megkönnyebbült volna a sikeres átjutás után. Én meg úgy voltam vele, hogy elmúlt a veszély irány előre. A domborzat sem könnyítette meg haladásunkat. Engem nem annyira viselt meg a sok lábizom szaggató mászás és ereszkedés, a többieket annál inkább. Elmaradt mellőlünk a patak. Felkapaszkodtunk egy dombra, látszólag csak azért, hogy a másik oldalán egy vagányul meredek ösvényen alá ereszkedhessünk. A keskeny csapás mindkét oldalán bozót burjánzott. Nem egy szakaszon csalános mellett haladtunk el. A délutáni napszemünk betűzött. Amikor leértünk a síkra, mindenki úgy vélte, valóban szép és egyben romantikus volt a telekes völgy, de egyáltalán nem baj, hogy már itt vagyunk. 1 kilométer volt még a busz megállóig, árnyékot nem leltem. Mire odaértünk, már földig lógott a nyelvem. A gyerekek artézik útra bukkantak, úgy estünk neki, mintha hetek óta nem ittunk volna. Ha melegem van, akkor csak belelefetyelek a vízbe, de nem szlopálom tele magam, ösztönöm óvatosságot diktál. Bőfél óra múlva érkezik a busz, rikkantotta el magát valaki. Árnyék pedig egy szál se, nyafogta el magát egy másik. A kedves fiatalok, helyett amúgy a változatosság kedvéért nyájas ifjú tömegek, megszólítás harsant, innét 4 kilométerre van szőlősardó. Kinek van kedve velem tartani, déli bábot látok, közvetlenül a gazdám füle mellett egy kéz nyúlt az ég felé. Hát ennek valóban elment a józan esze, biztosan napszúrást kapott, de nem déli báb volt, hanem kristálytiszta valóság, mások nem is igen jelentkeztek. Kisebb noszogatásra végül is összeállt egy 6 fős csapat, és útnak indultunk az aszfalton. Ekkor már hám volt rajtam, és ahogy a nagykönyvben meg van írva, úgy vezettem a gazdámat. Az út csak úgy hullámzott a talpunk alatt. Mivel pokolian füllett volt a levegő, a csapat a léghűtést választotta, és vágtázni kezdett. Becsületesen bevallom, hegymenetben nem tudtam tartani velük a lépést. A gazdám meg csak buzdított, gyere már gyorsabban, kicsi, vagy szóljál, hogy nem bírod a kiképzést, és akkor ölbe kaplak. Már túljártunk a táv felén, amikor a gyerekek nemes célt találtak számunkra, érjünk be előbb, mint a busszal utazók. Ha lehet, még fokoztuk a tempót. Egy-egy autó suhant el mellettünk. Biztos valami félnótásoknak tartottak bennünket. Már láttuk az út mentén a falu széletáblát, a busz meg még sehol. Már a templomhoz közeledtünk, amikor felberregett a hátunk mögött. Futni kezdtünk, ahogy fogyó erőnkből tellett. Én a gazdámmal, a többiek egyesével, de mégis csapatként. Az autóbusz megálló egészen közel van a szálláshelyünkhöz. Már látni lehetett, hogy ha a busszal érkezők közül valaki futásnak ered, hamarabb ér haza, mint mi. Egy kis fiú valóban inarni kezdett a kapu felé, és 10 méterrel megelőzött bennünket. A hűs udvarban egy kicsit megpihenve gazdám sürgősen számolgatni kezdett. 40 perc alatt 4 kilométer, az annyi, mint óránként 6. A kimerítő 15 kilométeres túra után nem is olyan rossz. A táborban most is arany életem volt. De hogy azon még dobni is lehet egyet, arra gondolni sem mertem volna. Hatan baktattunk a patak felé. ezúttal is dögmeleg volt. A túravezető kezéből két plétányér lógott alá, leginkább az erősen benyomott tetejű szarmakalapokra emlékeztettek, márpedig olyasmi mindegyikünk kobakjára elkélt volna. A tarló közepén Laci szabadjára engedett. Előre szaladtam egészen a meredek partoldalig, ott bevártam a többieket. Ez prima hely az aranymosás technikájának elsajátítására, szólalt meg Ubul, de a gyerekek éppen nem figyeltek rá, engem akartak bekönyörögni a patakba. Nem volt hozzá kanalam, de azért csak betaszítottak. Hasamaját mosta a langyos víz. Körbe szimatoltam a partoldali bozótost, kerestem egy sekélyebb részt, és belehasaltam. Először is megmerítjük az aranymosót állat, és hordalékot kotrunk bele. Lehetőleg minél durvább szeműt, homokosat, vette kezdetét a tanítás. Kinyomkodjuk, szétmarkoljuk az összetapadt, agyagos koloncokat, kihajítjuk a nagyobb kavicsokat. A tálat aztán enyhén előre billentjük, és finoman jobbra-balra rázogatjuk. Ettől a kisebb fajsúlyú anyagok felúsznak, míg a súlyosabbak lesüllyednek. Még egy kicsit előre döntjük, óvatosan leeresztjük, majd határozott mozdulattal kihúzzuk a patakból, ilyenkor a víz lesöpri a tetejéről a számunkra haszontalan anyagot. Aztán újra megmerítjük, kiemeljük, és rázzuk tovább. A víz alatt enyhén előre kell billenteni az eszközt, úgy kell kihúzni, hogy a tetején ne keletkezzen örvény. Az örvény felkavarja a tálban az üledéket, és felkapja az aljáról azt, amit nagy fáradtsággal lesüllyesztettünk. Mindezt addig ismételgetjük, amíg a tál alján már csak a legnagyobb fajsúlyú, sötét szemcsék maradnak. Aranyat errefelé nem lehet találni. Az elszánt aranymosó kedvét azonban nem veheti el az első pár száz eredménytelen kísérlet, úgyhogy tessék csak próbálkozni, kedves fiatalok! A gyerekek megragadták a tálakat, és munkához láttak. Szorgalmasan merítették, és nagy odaadással rázogatták, az oktató pedig folyamatosan finomította alakuló mozdulataikat. Tiszta haszontalanság itt arany után kutatni, adta meg magát az egyik fiú, úgy fél óra után, de volt, aki ebédig kitartott. A második tábornak is vége lett, sajnos. Perkupa vasútállomáson a csomagjaink mellett áldogáltunk Ubullal. A tapasztalt és villámlábú túravezető megköszörülte a torkát, és mondandóját tartalmilag valahogy ekként adta tudtomra. Az első alkalommal, amikor tudomásomra jutott, hogy te is jössz velünk, azt mondtam a táborvezetőnek, hogy nem fogod bírni. Személy szerint nem te rád gondoltam, hanem arra, hogy egy látássérült arra nem képes. Tévedtem, 5 év alatt 3-szor is eljutottunk a borsodi lankák közé kicsivel. Mint addig minden alkalommal, így ezúttal is megtettük a strapás nagy túrát, végigjártuk a már száraz altalajú baradlát, részt vettünk az éjszakai vozót csörtetésen és az izzasztó nappali vágtákon is. Ez évben a pokoli hőség ellenére is a táborideje alatt közel 120 km túráztam, kicsi ennél valamivel kevesebbet tett meg. A sportos nyaralások minden szempontból a kedvemre valóak voltak, csendes falu, hangulatos étkezések a szabad ég alatt, a természet közelsége, jó társaság a gyermekek és a felnőttek részéről is. Azonban fokozatosan erősödött bennem egy egyre inkább kielégítésre váró nagyfokú hiányérzet, egy vagy két évig megint nem lesz lehetőségem túrázni. Ez a berzenkedő gondolat a harmadik túratábor ideje alatt már megoldásért kiáltott. Ellene kell tenni valamit, és eldöntöttem, ha hazamegyünk, keresek magunknak egy heti rendszerességgel túrázó csapatot.